Örök Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikán a héten közzétett dokumentumában felhívta a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia lerombolhatja a bizalmat, amelyre a társadalmak épülnek, olvasható a Szentatya által jóváhagyott szövegben. Ferenc pápa, aki gyakran áldozatául esik az álhíreknek és a manipulált fényképeknek, úgy véli, a mesterséges intelligenciát fel lehet használni az elmék manipulálására. Legutóbb például a lemondásáról terjedtek el fiktív hírek. A pápa elismeri az általa hatalmas potenciálnak nevezett mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a főáramú AI alkalmazások feletti hatalom néhány nagyvállalat kezében való összpontosítása jelentős etikai aggályokat vet fel. Emellett fennáll a veszélye, hogy az emberi munka helyettesítésére használják, nem pedig kiegészítésére. Brüsszel bünteti Magyarországot a határok védelme miatt, miközben egyre több EU tagállam és Donald Trump amerikai elnök is védik országai külső határait, közölt a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Rétvári Bence az uniós bel- és igazságügyi tanács nem hivatalos varsói ülésén vett részt. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke támadja Magyarországot és hazudik, azt állítja, hogy elszigetelődtünk, izolálottunk, mert nemet mondtunk a bevándorlásra, a migrációs paktumra, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás rámutatott, Donald Trump amerikai elnök pontosan azt csinálja, amit mi nem elszigetelődtünk, hanem éppen ellenkezőleg mi járunk a történelem főutcáján, tette hozzá. Jó reggelt, Németország, Isten hozott a klubban, írta az ex-közösségi médián Orbán Viktor miniszterelnök, arra reagálva, hogy a német szövetségi parlament alsóháza elfogadta a bevándorlási szabályok szigorításáról szóló határozatot. Az Infostart honlapja megjegyzi, hasonló szigorítások miatt Magyarországot az Európai Unió elítélte. A német előterjesztés szövegében az áll, hogy gyakorlati beutazási tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek érvényes beutazási okmányokkal, és nem esnek az Európai Unió szabad mozgás hatálya alá. A beadvány a végrehajtható döntés alapján kiutazásra kötelezett személyek őrizetbevételéről, valamint a német szövetségi rendőrség szerepének növeléséről is rendelkezik, ami a migránsok visszaszállítását illeti. A film egyszerre művészet és ipar is. A művészet szabad, de a filmipar fejlesztéséhez már szükség van az államra. Ezt mondta Orbán Viktor Fóton, a Nemzeti Filmintézet új stúdiókomplexumának megnyitóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, az első néma filmek megjelenésekor és Hollywood születésénél is ott voltak. 42 milliárd forintból világszínvonalú filmstúdió épült, 10.000 négyzetméternyi forgatási helyszínt adtak át. Magyarország kormánya az elmúlt években számos intézkedést tett az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében, hangsúlyozta a szakállamtitkár a 2024. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét záró rendezvényén. Rajsz Anikó példaként említette, hogy megkezdődött a konyhai és étkezdei biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése, amely lehetőséget teremt ezek hasznosítására a komposztáló telepeken és a biogáz üzemekben. Kiemelten támogatják az élelmiszerbankok működését, amelyek a még fogyasztható élelmiszereket a rászorulókhoz juttatják el. Sálak kötésével, adományozással és információk megosztásával segíthetjük a szenvedélybeteg szülők gyermekeit a Köttusa kampányban. A civil szakemberek március 1-ig tartó kezdeményezését a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adományoz.hu oldalán keresztül lehet támogatni. A kampánya függő szülők gyermekeire hívja fel a figyelmet, a befolyt összeget az őket segítő programokra fordítják. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik majd a köd, illetve réteg felhőzet. Csapadék napközben nem valószínű, legfeljebb keleten fordulhat elő gyenge eső, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, délutára aztán 11-12 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a valenciai papságnak. A természeti katasztrófa után mutassátok fel a reményt az embereknek. A pápa előszót írt az iraki keresztényekről szóló német könyvhöz. Nem tudjuk elképzelni Irakot keresztények nélkül. A Szent Atya üzenete az indiai püspököknek. Legyetek a remény világító tornyai a szegények számára. Ellentmondás. Sajgó Balázs atya elmélkedése, urunk bemutatása, Gyertya szentelő boldogasszony ünnepére. Ferenc pápa a valenciai papságnak. A természeti katasztrófa után mutassátok fel a reményt az embereknek. Csütörtökön fogadta audiencián a pápa a valenciai egyházmegye papjait, szemináristáit és oktatóit. Isten sárrá lett értünk, utalta a késő őszi villám árvízre beszédében a Szent Atya, majd arról beszélt, hogy a tragédia által sújtott embereknek lobbantsák fel a remény lángját, melynek alapja Krisztus. Több mint 220 halottat és sok eltűntet hagyott maga után a villám árvíz, életek törtek derékba, sokan elveszítették mindenüket néhány óra leforgása alatt.
No me fácil expresar el sentimiento. Pensando las navidades.
A karácsonyi időszakra Valenciában egyértelműen rányomta a bélyegét a Dana vihar pusztítása. Megtapasztalták, hogy Isten sárrá lett értünk. Ez a fájdalom és gyász azonban a maga keménysége ellenére megnyitja előttünk a reményt, mert rákényszerít, hogy elérjük a gödör alját, és magunk mögött hagyjuk mindent, ami úgy tűnt, hogy segít minket, és ezért tovább tudunk lépni. Ez nem megy egyedül. Ez egy sűrű sötétség, amit megéltetek, és megéltek ma is, fordult a valenciai papsághoz a pápa. Nagyon sok embertől érkezett önzetlen segítség, odaadó támogatás, ami megmutatta nekünk Isten gyöngétségét. És éppen ezen a területen kell dolgozniuk a papoknak. A Dana vihar nem egy szokatlan jelenség, ami remélhetőleg nem ismétlődik meg, hanem a veszteség és a magány megtapasztalásának kivonata, amit minden ember megél, ezért iránymutatásra és támaszra van szüksége a továbbjutáshoz. Jézus ezt egyértelműen megfogalmazza. Isten azért kent fel engem, azért kent fel titeket, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket. Már ebben a kegyelmi évben vagyunk, amit a reménynek akartam szentelni, és ezt ti teljes erejében megélitek majd e szavakon elmélkedve, mondta a valenciai papoknak a pápa.
Una vez dije que esperanza no es optimismo. Optimismo es una expresión light. Esperanza es otra cosa.
A remény nem egyenlő a light-os optimizmussal. Egészen más dolog. Nem vehetjük félvárról az emberek szenvedését, udvarias, jó szándékú, de üres szavakkal vigasztalva őket. A mi reménységünknek van neve, Jézus, azaz Isten, aki nem viszolygott a mi sarunktól, és ahelyett, hogy kimentett volna belőle, ő maga sárrá lett értünk.
Y ser sacerdote es ser otro Cristo, es hacerse barro en el llanto del pueblo.
Papnak lenni azt jelenti, hogy mi is Krisztusként sárrá válunk a nép könnyeiben, azokért, akiknek darabokra hullott az életük, hogy önmagunkat ajánljuk föl nekik, ahogy Krisztus teszi az Eukarisztiában. Kérlek, hogy önzetlenül tegyétek, mert mindent, amitek van, ingyen kaptátok. És kérlek, hogy imádkozzatok értem, búcsúzott a valenciai papságtól Ferenc pápa.
Ferenc pápa előszava: nem tudjuk elképzelni Irakot keresztények nélkül. A pápa előszót írt Matthias Kopp, német újságíró és teológus, a német püspöki konferencia szóvivője és a kommunikációs dikasztérium tanácsadója a Keresztény örökség Irakban című könyvéhez. A Herder kiadó által megjelentetett és jelenleg németül elérhető könyv az iraki kereszténység történetét követi nyomon, középpontjában Ferenc pápa 2021-es az országba tett apostoli útja és a Szentszék diplomáciája a régióban. Hálával emlékezem vissza az iraki apostoli utazásomra, amelyet 2021 márciusában vállaltam, a járvány és a biztonsági aggodalmak ellenére, hogy kifejezzem szeretetemet és szolidaritásomat a keresztények és az országban élő minden jó akaratú ember iránt, kezdi előszavát Ferenc pápa a német újságíró kötetéhez. Állandó és maradandó helyet foglalnak el a szívemben és az imáimban. Az Irak előtt álló számos kihívás ellenére reménykedve tekintek erre az országra, mivel rendkívüli potenciállal rendelkezik. Ez a lehetőség mindenek előtt magában az iraki népben rejlik, mindazokban, akik hozzájárulnak a civil társadalom újjáépítéséhez, elősegítik a demokráciát az országban, és elkötelezik magukat a vallások közötti őszinte és reális párbeszéd mellett. Ezért volt fontos és jelentős látogatásom Najaf fő ajatollaknál, Said Ali al-Sistaninál. Ennek a találkozónak az volt a célja, hogy üzenetet küldjön az egész világnak. A vallás nevében elkövetett erőszak a vallással való visszaélés. Vallásokként kötelezettséggel rendelkezünk a béke iránt, és ezt a békét kell élnünk, tanítanunk és továbbadnunk. Ebben az összefüggésben a dél-iraki Urban tett látogatásomra is gondolok, ahol különböző vallások képviselőivel együtt beszélgettünk és imádkoztunk. Ugyanazok a csillagok alatt, amelyekre Ábrahám atyánk nézett több ezer évvel ezelőtt, amikor feltekintett az égre. A kereszténység 2000 éves történelmének gazdag öröksége tudományosan még mindig nagyrészt feltáratlan. Gondolok itt a mezopotámiai őskeresztény teológiai iskolákra, a keresztények és a muzulmánok évszázados békés együttélésére az Eufrátesz és a Tigris folyók mentén, a régió különféle katolikus rítusaira, a keresztény felekezetek közötti harcokra, a 20. század elejé üldöztetésekre és más politikai megtorlásokra, valamint a keresztény jelenlét folyamatosságára a mai napig. Ezért örvendetes, hogy Matthias Kopp e művében ezt az örökséget és történelmet a különféle vallástudományok és a hatalmas irodalom kontextusában mutatja be. A szerző különös figyelmet fordít az egyház iraki szerepvállalására és a Szentszék diplomáciai képviselőin keresztüli tevékenységére, amely tükrözi a pápák Irakért és az ott élő keresztények iránti sokrétű aggodalmát. Így egy nagyszerű mozaik jött létre, tisztelgés, ahogy a szerző is ír, az iraki keresztények előtt, amely mélyebb érdeklődésre ösztönöz gazdag történelmük és örökségük megőrzése iránt egy olyan jövőért, amelyet még ma is fenyeget a kivándorlás és a politikai bizonytalanság. Végezetül szeretném kifejezni mély meggyőződésemet, miszerint lehetetlen elképzelni Irakot keresztények nélkül, mivel ők a többi hívővel együtt jelentősen hozzájárulnak az ország egyedülálló identitásához, amely az együttélés, a tolerancia és a kölcsönös elfogadás helye a legkorábbi évszázadok óta. Isten adja meg Iraknak és népének azt a kegyelmet, hogy láthatóvá tegyék a Közel-Keleten és a világban, hogy minden különbség ellenére lehetséges a békés együttélés. Zárja előszavát Ferenc pápa Matthias Kopp német újságíró és teológus új kötetéhez, a keresztény örökség Irakban témáról. A pápa az indiai püspökökhöz: legyetek a remény világító tornyai a szegények számára. Ferenc pápa üzenetet küldött az indiai katolikus püspöki konferencia közgyűléséhez, amelyben felszólítja a főpásztorokat, hogy helyezzék előtérbe a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, és hajtsák végre a szinódusi út gyümölcseit. Miközben India latin szertartású püspökei a 36. plenáris ülésüket tartják, Ferenc pápa arra buzdítja őket, hogy szolgálatukban a szegényeket és a kiszolgáltatottakat részesítsék előnyben, és felszólította őket, hogy tárják szélesre az egyház kapuit. A pápa az Odisha államban zajló üléshez intézett üzenetében hangsúlyozza: imádkozik, hogy tanácskozásuk segítse a helyi egyházakat abban, hogy felismerjék, hogyan lehet a legjobban a gyakorlatba ültetni a szinódusi út gyümölcseit, és hogy még több hívőt ösztönözzenek hivatásukban, hogy misszionárius tanítványok legyenek. A Szent Évre utalva a pápa kijelenti: bízik abban, hogy az indiai egyház továbbra is a remény jele lesz az egész nemzet számára, mindig igyekezve szélesre tárni kapuit a szegények és a legsebezhetőbbek befogadására, hogy mindenkinek legyen reménye egy szebb jövőre. Az indiai katolikus püspöki konferencia a misszió szinódusi útjainak megkülönböztetése témáról szóló tanácskozására az indiai latin rítusú egyház 204 püspöke gyűlt össze, hogy az egyház küldetéséről elmélkedjenek. A háromnapos lelki gyakorlat után a közgyűlés február 4-éig tart, 10 prioritásra fókuszálva: a képzés és a szinódusi életforma, gyermekek és családok, fiatalok, digitális technológia és a közösségi média, világi hívők és a közéletben való részvétel, az egyházi bázis közösségek, szegénység és igazságos gazdaság, ökológia, éghajlat és igazságosság, migránsok, menekültek, őslakosok és dalitok, a nők és a nemek közötti igazságosság, ökumenizmus, vallási párbeszéd és a béke építése.
Ellentmondás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk bemutatása ünnepére.
A 40 napos kis Jézus bemutatása a templomban a mózesi törvény szerint történik, amely szerint minden elsőszülöttet az Úrnak, az Istennek kell szentelni. Ahogy olvassuk a kivonulás könyvének 13. fejezetében, az első és második versben. Amikor Isten kiszabadította népét az egyiptomiak fogságából, a 10. csapásban minden elsőszülött elpusztult, legyen az ember vagy állat. Ennek a szabadulásnak az emlékére született meg ez a mózesi előírás. Minden elsőszülött az isteni, ezért kell úgymond kiváltani tőle a templomban egy pár gerlicével vagy galambbal. Érezhetem, hogy ez az ószövetség esemény kis magyarázatra szorul. Elsősorban azért, mert mi, Istennek mai újszövetségi népe, nehezen értjük meg, hogy Isten embereket pusztított volna el népe érdekében. Isten az ő végtelen szeretetében nem úgy véd meg valakit, hogy valaki mást elpusztít. Csapások valóban voltak, ehhez kétség nem fér, hiszen azok vannak ma is. De a csapások, amelyek az egyiptomiakat sújtották, és a zsidókat nem, úgy értelmezte a választott nép, hogy Istentől jönnek. Valójában az új szövetség fényében ezt ma már tudjuk, hogy a csapásokat Isten megengedi, de annak valamilyen oka van. Nos, az egyiptomiak esetében minden bizonnyal azért engedhette meg Isten azokat a csapásokat, mert nem éltek Istennek tetsző életet, vagyis sötétségben éltek. A bűn az Istentől való elfordulás. Annak következménye pedig a lelki sötétség és a lelki halál. Az Istennel való együttlét vezet igazi életre. V.M. Paul Jung az Éva című művében érdekesen, de érthetően magyarázza ezt, amikor az Édenben az Ádám és Isten közötti párbeszédet így írja le. A szeretet kockáztat, drága gyermekem. Szabadságodban áll nemet mondani nekünk. Nemet mondani a szeretetre, elfordítani arcodat. Ádám összevont a szemöldökét. És ha ilyet tennék, mi történne? Ha elfordulnál, árnyat találnál magadban. Ez a sötétség valóságosabbá válna számodra, mint én. Neve is van ennek az árnynak, ennek az elfordulásnak, kérdezte Ádám, mindössze néhány centire az egytől, akit szeretett. Nem érdemel nevet, de nevezhetjük halálnak, válaszolta az Isten. Ezt a törést úgymond örököltük. Az ember hajlamosabb elhinni, hogy a benne levő árnyék valóságosabb, mint az őt körülvevő isteni fény. A törvényt azért idézi fel tehát az evangélista gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén, hogy még inkább nyilvánvalóvá váljon a lényeg. A megjelenő fényt ünnepeljük. Nem Máriát, nem is az időseket ünnepeljük, akik találkoznak a fénnyel, hanem a 40 napos korában megmutatkozó és nyilvánvalóvá vált világ világosságát. Nem a csalók a fényt, amely félre vezet, hanem őt, aki oda vezet Istenhez, aki beragyogja életemet akkor is, ha nem veszek tudomást róla. Ha pedig engedem, hogy átjárjon az ő jelenléte, erősödik bizalmam és szeretetem. Bízni nem könnyű. Egy gyermek is csak addig tud bízni, amíg nem csapják be, nem hazudnak neki. Bízni nem könnyű, de a túlságosan óvatos élet sem igazi élet. És ha a fénybe nézek, erősítem azt az ősbizalmat, amely egykor bennem is megingott. Ha bízom, önmagamat adom. Ha Istennek átadom magam, felajánlom magam. Nem könnyebb, de szebb életet élhetek, mert a világosságban élek. Karácsony után 40 nappal ma újra a gyermekre tekinthetek, hogy ne felejtsem el a gyermeki ártatlansághoz való visszatérés fontosságát. Amikor az egyház gyertyát szentel, jelezni akarja a világ számára, hogy ugyanazt a fényességet, amelyet Simeon és Anna meglátott, én is megláthatom. Ha nem történt volna bennük is belső megvilágosodás, akkor hiába látták volna kívülről a kicsi Jézust. Hányan látták akkor is fizikai szemmel őt, és mégsem ismerték fel benne az Istent? E fényesség befogadásánál nem számít az életkor. Csak az számít, hogy befogadom-e, engedem-e, hogy a szabadító Krisztus fénye megvilágítson engem először belül, a szívemet és az értelmemet, azután megvilágítsa a külső világomat, azt a pici részét a nagyvilágnak, ahol én élek. Ha az ember nyitott marad kitartóan és álhatatosan, Simeonhoz hasonlóan, ennek a fénynek befogadására, akkor egész biztos, hogy megkapja egyszer a választ. Meg kell kapnia, mert Isten mindig betartja ígéretét. Lehet, a külső körülmények nem változnak meg látványosan, de belül születik egy olyan meggyőződés, amelyet senki nem vehet el, pontosan azért, mert belül van. Ha már megtapasztaltam, akkor erre a belső fényre vigyáznom kell. Nem mindenki szereti a fényt. Krisztus jelenléte nem hagyja nyugton a világot. Szent Ágoston mondta, hogy a szálka, ha a bőr alá jut, lázat okoz. Jézus behatol a világba, és megjelenése vagy a szeretet hevét, vagy pedig a gyűlölet lázát szítja. Jézus megjelenése megosztja a történelmet, a világot, az emberiséget. Jézus eljövetele a feje tetejére állítja az ember logikáját. Ekkora felfordulást csak isteni erő idézhet elő. Az ellentmondás jele ő ma is. Átengedem magamon az ő fényét.
Ellentmondás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk bemutatása ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a szentek életpéldájáról elmélkedik Marosi Balázs atya, Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel. Műsorunk a 2023. november 23-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a diósgyőri egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. Katolikus egyházunkban fontos szerepet töltenek be a szentek. Érdemes talán időről időre nem csak minden szentek napján felidézni a szentek egyházban betöltött szerepét, és érdemes beszélgetnünk arról egy picit talán, hogy mit jelent számunkra a szentek élet példája. Nagyon sok olyan szent van talán, aki közismert, és hogyha kimondjuk a nevét, mint például az újabb korok szentjei közül azt mondjuk, hogy Szent II. János Pál pápa, vagy kalkuttai Szent Teréz anya, vagy azt mondjuk, hogy Szent Pió atya, ők azok a szentek, akiket szinte mindenki ismer. Vagy ha azt mondjuk, hogy Szent Antal, páduai Szent Antal, akkor talán az ő nevük is közel áll a katolikus keresztények hit életéhez, hit gyakorlatához, hiszen bármelyik római katolikus templomba belépünk, Szent Antalnak a szobrával vagy képével mindenhol találkozunk. De talán ilyen kedves szentünk lehet Assisi Szent Ferenc, akinek az élete szintén közel áll nem csak a magyar, hanem a világ összes keresztényéhez. Ilyenek lehetnek ugye a mi nemzetünk nagy szentjei, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Margit, de mindenek előtt ugye Szent István király, Szent László király, Szent Imre herceg, és azok az árpádházi nagy szentek, akik a mi népünknek a gyermekeiként, fiaiként éltek, és bebizonyították azt, hogy akik a Jóistent komolyan veszik, és az ő útját járják, ők bizony szentekké válnak az Isten kegyelméből. Éppen ezért időnként érdemes foglalkozni ezzel a témával, és felidézni az egyháznak a tanítását, hozzáállását a szentekhez, hiszen sokszor megkapjuk azt a kritikát, akár protestáns testvéreinktől is, hogy helytelen a katolikus egyháznak a szentek iránt érzett érzelmi kötődése, vagy az egyházon belül a szentek tisztelete, de nagyon sokszor viszont kérdéseket is kapunk, hogy miért van ez, miért tiszteljük a szenteket, miért ábrázoljuk őket festmények, képek, szobrok formájában, miért van egyik-másik szentnek erős tisztelete, jelenléte az egyház vagy a hívek életében. Azért, hogy minden félreértést tisztázzunk és jobban megértsük ezeket a dolgokat, egy műsort talán erre is szentelhetünk, sőt kell is szentelnünk, vagy akár kettőt is, hogy elbeszélgessünk arról, hogy mi is az egyházunk tanítása a szentekről. A katolikus egyház tanításának néhány főbb gondolatát olvasnám föl, és utána beszélgetnénk egy kicsit arról, hogy mit is jelent a gyakorlatban, a hétköznapi keresztény életben mindaz, amit az elmélet tanít számunkra. Olvasom az idézetet. Az egyház élő és meghalt hívei Krisztussal és egymással szorosan összetartoznak. Egymáson segítenek. Ez a szentek közössége, a földön élő keresztények, vagyis a zarándok egyház, a tisztító helyen szenvedő lelkek, vagyis a tisztuló egyház, az üdvözültek a mennyországban, vagyis a megdicsőült egyház. A zarándokló egyház az első keresztény időktől kezdve nagy kegyelettel ápolta a holtak emlékét. Krisztus apostolairól és vértanúiról pedig mindig hitte az egyház, hogy még szorosabban egyek velünk Krisztusban. Őket tehát különös belső szeretettel tisztelték, a boldogságos Szűz Máriával és a szent angyalokkal együtt. Később hozzájuk számítottak még másokat is, akik áldozatosabban követték Krisztust, végül olyanokat is, akik keresztény erények hősies gyakorlásában a karizmatikus isteni ajándékok miatt méltók lettek arra, hogy a hívők tiszteljék és kövessék az ő életpéldájukat, írja a Lumen Gentium. A szentek sorstársaink, emberek ők is, csak úgy, mint mi, Krisztus képmásai, de különös módon jelenítették meg Krisztust. Ezért Isten az ő életükben feltűnő módon nyilvánította ki jelenlétét és arcát. A szentek által szól hozzánk, és akár az életükön keresztül jeleket is ad nekünk az ő országáról. A szentek hamisíthatatlan tisztelete tevékeny szeretetünkben rejlik, hiszen ezzel a szeretettel keressük a példát a szentek magatartásában, részesedést közösségükben, támogatást közbenjárásukban. Szintén a Lumen Gentium 51. pontja fogalmaz így. Ami most a legfontosabb, most olvasok egy olyan részt, ami talán mindent összefoglal, és a megértést jobban segíti. Isten mindannyiunkat meghív az életszentségre. Isten azt akarja, hogy mindannyian szentek legyünk, abban az élethivatásban, amelyben élünk. A keresztény életszentség Krisztus követése a szeretet útján. Krisztus követése pedig a 8 boldogság lelkületét kívánja. A szentekhez imádkozhatunk, mert általuk is Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát, Isten jelenlétét tiszteljük. Tehát itt van a lényeg, ugye, amit az egyház tanít a szentekhez való imádságról, hogy amikor a szentekhez fohászkodunk, az ő segítségüket kérjük, hisszük azt, hogy Isten bennük és általuk különleges módon működött. Tehát nem a szentek tevékeny részvételét kérjük, hanem az Isten részvételét az életünkben, az Isten áldását a szenteken keresztül, akiknek az életében különleges módon kiteljesedhetett Isten. Amikor a szenteknek a segítségét kérjük, igazából őhozzájuk úgy fordulunk, mint akiket különös tisztelet illet, mert megértették a hit lényegét, és az életüket Istennek adták, és az Isten ezáltal az ő életüket felhasználta arra, hogy emberek sokaságát szólítsa meg és vezesse el az üdvösségre. Akkor egy picit itt megállunk, és rögtön kérdezlek benneteket, hogy a szentek tisztelete számotokra mit jelent?
Én először ugye a családomban hallottam a legelső szentről, Szűz Máriáról, tehát ugye hozzá imádkoztunk nagyon sokat, meg együtt ugye a családdal, és aztán nagyon érdekes, mert például nagymamám nagyon szerette Szent Antalt, és hát mindig, amikor mentem vizsgázni, akkor imádkozott, és azért egy 100-ast bedobott Szent Antalhoz a persejbe, és akkor ezen mindig nevettem, de valahogy hozzám Szent Antal nem áll olyan közel, tehát úgy nem, hogy mondjam, nem, most nem, furcsán fogom mondani, nem szólított meg igazából, de utána én is elkezdtem ugye irántuk érdeklődni, és olvasgatni, és volt olyan, aki szó szerint így a lelkemben így megszólított, vagy megérintett, akár az élete kapcsán, akár csak annyi, hogy ott volt a szobor a templomban, és volt egy furcsa érzésem, egy nagyon érdekes ilyen vonzásom, hogy imádkozzak hozzá, és hogy így legyek úgymond a munkatársa, vagy és ő segítsen engem. Ez Szent József volt egyébként, tehát az ő tisztelete bennem azóta is megvan. És hát sok más szent is még van, nem tudom, mondjam a neveket?
Hát nyugodtan mondhatod. Jó, hát szerintem.
Szent Rita volt az egyik. Ez nagyon érdekes, mert Szent Ritáról nem hallottam édesanyámtól, de amikor mondtam neki, hogy különleges élményeim voltak vele, még nagyon tetszik az élet, akkor anyu elmesélte, hogy én nagyon nehezen születtem, és hogy végig a szülés alatt hozzá imádkozott, hogy segítsen, imádkozzon értem, járjon közben értem, hogy megszülessek egészségesen, és milyen érdekes, utána felnőtt koromra, pedig én is úgy elkezdtem érdeklődni utána, és imádkozni, anélkül, hogy mesélt volna róla édesanyám. Szent Pió atya volt a másik, akkor még nem volt szent, amikor ugye megismertem, de később, aki nagyon nagy benyomást tett rám, a Szent Sárbel volt, illetve Szent Júdás Tádély apostol. Ők ketten még, akik közel állnak hozzám nagyon, és a védőszent, a Bérma Szentem, Alakok Szent Margit, aki a bérmálás előtt, teljesen véletlenül sose voltak árusok a templom mellett, csak akkor bérmálás előtt egy olyan 3-4 héttel, és nekem még nem volt Bérma Szentem. És megláttam egy könyvet, és rajta volt, hogy Jézus szívének apostola, és megkérdeztem anyukámat, hogy megvennie nekem, és mondta, hogy hát ha elolvasom, megvesz, és nem tudtam letenni a könyvet, és annyira mély benyomást tett rám, hogy őt választottam Bérma Szentemű.
Érdekes dolog ez, hogy hogyan közeledhetnek, vagy hogyan kerülhetnek közel a szentek. Tulajdonképpen hogy fogalmaznád te meg, hogy számodra végül is miért fontosak ezek a szentek? hogy így közel kerültek az életedhez?
Hát például Szent József, amikor elkezdtem tanulmányozni így az életét, felfigyelni, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amivel én nem. És mindig kérem, hogy segítsen nekem kieszközölni azokat a tulajdonságokat, amikre úgy érzem, hogy szükségem lenne, és fejlődnöm kellene benne. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sokan a hiányosságaimat tudják pótolni akár az imáikkal, és nekem is reményt adnak, hogy én elérhetem azt, amit ők, akár a hibáim megváltoztatásával isteni kegyelemből nyilván, vagy akár erősítenek abban, amit megkaptam az Istentől, és erősítenek abban, hogy én a feladataimat végig tudjam csinálni.
Timi, akkor most hozzád fordulunk, és lássuk azt a másik nézőpontot, ami egy külső szemlélő. Biztos, hogy a hallgatók között is vannak olyanok, akik talán még idegenkednek ettől a gondolattól, a szentek tiszteletétől, vagy őket is érdekli az, hogy akik annyira nem vallásosak, vagy nem rendszeresen járnak templomba, vagy távol vannak a hittől, hogy gondoljanak erre a kérdésre. Neked milyen élményeid vannak ezzel kapcsolatban, akár amikor először jártál katolikus templomba, vagy tapasztaltad azt, hogy hát bizony a szentek tisztelete az egy külön program az egyházban szinte?
Ez azért érdekes, mert amikor még ugye nem voltam megkeresztelkedve, és még csak felkészültem, illetve még amikor ismerkedtem a katolikus hittel, akkor nem értettem igazán, hogy miért van ennyi szobor a templomokban. Tehát, hogy egy kicsit olyan túlzónak, vagy olyan soknak éreztem, hogy most miért van itt ennyi minden.
Jó, azért, ha megállunk egy picit, azért hozzátenném, hogy némelyik templomban valóban olyan egyik-másik templom, mint egy ilyen búcsús sátor, ugye, hogy gyakorlatilag van benne 620 szobor, ami szerintem nem is normális, mert mondjuk nincs is a helyén. Tehát azért ezt ugye hozzátenném, hogy én is voltam már olyan templomban, megszámoltam, hogy 16 Mária szobor volt. Tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, múzeumban meg díszkiállításon nincsen annyi. Tehát az az igazság, hogy néha azért így a népi jámborság az túlzásba vitte, ugye, most csúnya szót mondok, a templomba a gicseknek a megsokszorozását, hiszen egyik-másik szobor, hát nem egy műalkotás, azért azt el kell ismerni, és én biztos vagyok benne, hogy egy kívülállót ez megijeszt. Amikor bemegy egy templomba, és olyan, mint egy ilyen színházi raktár, ahol bábuk vannak beöltöztetve különböző ruhába, és mindegyikből 100 darab van, kép, szobor, festmény, kicsi, nagy, műanyag, világítós, rózsafűzérrel a kezében, műrilliummal, műrózsával, művirággal, műcsokor, tehát rózsaszín szemek, piros posgás arc, tehát azért ezek a fajta ábrázolások azért, hogy mondjam, elég érdekesek és ijesztőek. Tehát azért most csak az zárójelet be is zárjuk, csak ezt akartam megjegyezni, hogy bizony azért sokszor engem is zavar, hogyha nagyon sok szobor van, hiszen nagyon sokszor ilyen inkább díszítő elemként használ, és egy kicsit néha már gicses is.
Hát meg kívülállóként értelmetlen. Tehát, hogy nem értettem, hogy most ez miért van így. Tehát, hogyha jó Istent megyünk oda imádni, akkor mit keres itt ennyi sok mindenki más. Tehát, hogy úgy nem, nekem olyan figyelem elvonó volt inkább, tehát nagyon sok volt a benyomásunk a templomban. Amikor már tehát a felkészülésre jártam, és ugye a keresztségem szentségét megkaptam, akkor utána azért még volt egy jó egy éves ilyen tanuló időszakom, és emlékszem rá, hogy nagyon sokat beszélgettünk erről akkor a felkészítő atyával, hogy van-e olyan szent, aki engem egy kicsit is megszólított, mint ahogy Kriszta is mondta. És úgy beszélgettünk róla, de akkor még úgy nem éreztem igazán, amikor a bérmálásra is készültem, hogy ki lehet az, aki engem szólongat, és érdekes, hogy így imádkoztam, hogy azért, hát jó Istenem, segíts meg, hogy hát kit fogok én így mondani, hogy úgy egyáltalán. És végül is Szent Anna lett a bérma szentem, úgyhogy megküzdöttünk egymásért, én úgy érzem. De úgy érzem, hogy ő kísér engem az életem során, ez ilyen nagyon, nagyon furcsa. És aki becsatlakozott ebbe a körbe később, már jóval később, az Pió atya. Ő volt az, akinek elkezdtem olvasni az élettörténetét, és így ahogy olvastam, és az ő megnyilatkozásai nagyon-nagyon így lélekig hatoltak. Tehát, hogy voltak olyan egy teljesen egyszerű mondatai, amik, hogy te jó Isten, hogy én erre miért nem gondoltam. Tehát ilyen megvilágosodás jellegű élmény, vagy sugallatok voltak ezek.
biztos, hogy mindenkinek, hogy élő emberek is közelebb vagy távolabb vannak a szívéhez, ugye barátaink is, tehát vannak jó barátok, legjobbak, kevésbé közelállók, családtagokban is ugyanígy vannak közeli, távoli családtagok, akikkel ritkában vagy gyakrabban beszélünk. Ugye a szentek között is biztos, hogy van ilyen nektek is. Ki az, aki hozzátok a leginkább közel, hiszen nagyon sok szentet ismertek már nyilván így a hitetek útján, most már Timi is azóta azért sok mindenkivel megismerkedtél, de hogy van-e olyan, aki különleges módon közel, és ma is, most is akár meg tud szólítani az ő üzeneteivel, és mi az, ami megfogott benne igazából? Ez egy fontos kérdés, hogy buzdítsuk itt, hogy bátorítsuk a hallgatókat, vagy keltsük fel a hallgatóknak az érdeklődését, hogy vajon a hallgatóknak van-e kedvenc szentje, vajon ismerünk-e szenteket, tudjuk-e az életüket, próbáljuk-e őket megismerni valamilyen formában. Ki a ti kedvenc szentetek?
Szerintem úgy, hogy nincsenek véletlenek, tehát a Jóisten azért küld itt folyamatosan a jeleket, és ezt hallgatni kell szerintem ilyenkor arra, hogyha így bevillan mondjuk úgymond egy név, és akkor utána kell menni, utána kell nézni, el kell kezdeni olvasni szerintem az életét, az élettörténetét, vagy akár csak egy-egy történetet is. Biztos vagyok benne, hogy tehát, hogyha a lelkünkben valamit megindít, akkor mi egyre inkább ennek utána fogunk járni, és a mi írásunk.
És ki az, aki neked leginkább bevillant?
Érdekes, nekem második János Pál pápa volt az egyik, aki már életében is, amíg ő ugye pápa volt, addig hát szerintem olyan fantasztikus dolgokat hajtott végre, vagy vitt véghez a Jóisten segítségével. Ő az egyik, aki amióta szent lett, azóta még inkább úgy érzem, hogy úgy hív. A másik az Pió atya, tehát... Ők kettem.
És mi az, ami bennük leginkább megfog téged, vagy mi az ő életük üzenete feléd, amire te azt mondod, hogy na ez igen.
Az ő életútjuk, az nekem azt mutatja, hogy azért egy teljesen hétköznapi ember, amikor a Jóisten hívásának eleget tesz, akkor milyen fantasztikus munkatársa lehet a Jóistennek. Tehát, hogy mindenkinek a saját útján megvan ez a lehetősége.
Krisztina.
Hát nekem most így gondolkodtam, míg Timi beszélt, figyeltem rá természetesen, csak azért gondolkodtam azon, hogy vajon melyik szent, de igazából én életszakaszokra tudnám bontani. Szent Rita nagyon-nagyon sokáig, akkor Szent Pió atya is sokáig, de aki igazán tényleg nagyon mélyen, a Szent József. Tehát a legkedvesebb nekem Szent József.
Jó, most és utána... mit tanít egy férfi szent egy nőnek? Ugye a
hát
mai
én
világon.
Nem tudom, én nem gondolkodtam abban, hogy férfi, hanem inkább azt, hogy az Isten akaratában való teljes megnyugvása, az az elfogadás, az a ráhagyatkozás, és az Isten kapcsolat, ami neki volt, amikor el kellett volna bocsátani ugye Máriát, de mégis, tehát, hogy meg a lelkiismeret, az Isten hit, a tisztasága, ez mind nagyon-nagyon fontos számomra. Ugye a bérmálásom előtt alakok Szent Margit, hogy Jézus szívét is tisztelhessem tényleg, és hogy megismerjem ezt az egész dolgot, ezt akár a kilencedet, akár azt, hogy mit is tisztelünk, hogyan is tisztelünk benne, és hogy hogyan kell elkezdeni. Nekem mindig úgy kezdődött, hogy valami történéssel, tehát hogy valami megfogott, valahogy megszólított, vagy akár én elég érzékeny ember vagyok, úgyhogy nekem így az érzéseim kapcsán érintett meg mindegyik szent, akivel kapcsolatba kerültem.
Igen, tehát ugye a szentek élete az nagyon sokféleképpen közel kerülhet hozzánk. Sokszor vannak olyan emberek, akiket látok a templomokban is, hogy bejönnek, megállnak egy-egy oltárkép előtt, szemlélik, nézik, lehet, hogy nem tudják, hogy ki az, de valami megfogja őket, elidőznek a kép előtt, elidőznek a szobor előtt. Én azt gondolom, hogy ilyenkor érezzük azt, hogy valami úgy megszólít, vagy valami meghív valamire, és érdemes ilyenkor utána járni annak, hogy vajon ki az, aki engem úgy megérintett. Lehet ez egy múzeumban is, hiszen nagyon sok szent életű embernek ugye a képe, freskója, olajfestményet ki van állítva akár múzeumokban is, és lehet, hogy ott érint meg, hogy nézek, látok egy olyan embert, aki szent volt, és tényleg egy múzeumban vagy egy kiállításon szembe találom vele magamat, és odaírják az aljára nyilván, hogy kit ábrázol az a festmény, az a kép, és érdemes utána olvasni, vagy azért érdemes utána nézni annak, hogy ki a védőszentünk, akiről a nevünket kaptuk, hogy ha van ilyen szent, ugye hát most már nem kell messzire menni, nem kell könyvtárakat felkeresni ahhoz, hogy egy szentek életét elolvassunk, hiszen elég, hogyha beírjuk az internetes keresőbe a nevünket, és odaírjuk elé, hogy szent, hát ha megjelenik egy ilyen, hogy például Kriszta, hogyha megkeresné a nevét, akkor beírna a keresőbe, hogy Szent Krisztina, és akkor kidobja a kereső, hogy van-e ilyen. Hogyha nincs, akkor persze azt fog írni, hogy nincs találat. Ugye, vagy Szent Tímea például, hogy beírjuk a keresőbe, hogy van-e ilyen, hogy Szent Tímea, vagy tehát akárkinek mi a neve, simán beírja az internetes keresőbe, és az szépen kikeresi a katolikus lexikomból, vagy a szentek életéből, hogy létezik-e ilyen szent. Sajnos olyan is van, hogy azt fogja kiírni, hogy nincs találat, nyilván azért, mert akkor olyan nevet adtak az illetőnek, hogy nincs a nevének megfelelő szent, de akkor valószínű, hogy a keresztelésnél adtak egy védőszentet, sőt, ugye keresztényként, akik bérmálkoztak keresztény katolikus emberként, ott is kellett választani, hogy el is hangzott Timinek az emlékeiből ez a kép, ugye, hogy ott is kellett választani egy szentet, akkor annak a szentnek, aki az én bérma védőszentem, olvassuk el a nevét, hogy mi az én védőszentemnek az élet története, hogy kit választottak nekem, vagy mit kaptam. Régen ugye úgy választottak védőszentet, hogy amelyik napon a gyermek született, és aznap, amilyen szentnek az ünnepe volt, úgy is választottak könnyen védőszentet, és hát ugye nagyon sok embernek ezáltal lehet, hogy nem az a védőszentje, amit a neve mutat. Tehát, hogy érdemes megkeresni, érdemes rákeresni, vagy ugye itt vannak a magyar szentjeink, akiknek nagyon-nagyon példás az élete, Szent István király. Sokat tudunk róla, sokat halljuk az ő nevét, de lehet, hogy az életéből mégsem eleget, mint szent. Vagy Szent László király, milyen legendákat jegyeztek le róla, milyen történeteket, milyen képeket a szentek életében, mert amellett, hogy tudjuk, hogy király volt, lovag volt, harcolt, emellett azt is kell látnunk, hogy a korának megfelelően azért a hitében is mennyire kiemelkedő volt, vagy Szent Imre herceg, aki a magyar ifjúságnak a védőszentje, vagy Szent Erzsébet, a jótékonykodásnak, a jótékonykodó szeretetnek a védőszentje, vagy Szent Margit, ugye, vagy Szent Hedvig. Tehát egy csomó olyan szent, akiknek az élete példakép lehet számunkra, és nagyon sokat taníthat számunkra, akár a szociális gondolkodásunkban, akár ugye a szegényekről való gondolkodásban, akár a társadalmi életi kérdésekben való gondolkodásban, az erkölcsökben. Tehát nagyon-nagyon sokat tanulhatunk a szentektől, és azt gondolom, hogy nem szabad elítélnünk a szentek tiszteletét, nem szabad rögtön megbélyegeznünk, hogy ez mennyire helytelen, hanem inkább a mélyére kellene látnunk, hogy megismerjük azt, hogy igen, a szentek fontosak nekünk, de nem azért, mert ők szuperhősök voltak, nem azért, mert tanulhatunk az életükből, és megtanulhatjuk azt, hogy hogyan engedjük be Istent a szívünkbe. És még felolvasnék egy részt innen a katolikus egyház tanításából, ami azt mondja, hogy a szentség lényege nem a csodákban van, nem a karizmákban van, hanem csak is abban, hogy a szenteknek egyetlen fő célja volt, hogy a lehető legtökéletesebb módon szeressék Istent és az embereket. A szentek hirdetik nekünk a kegyelem valóságát, meglátható bizonyságot tesznek Krisztus egyházának igazságairól. A szentek élete hirdeti a kegyelem gazdagságát és a kegyelem erejét. Megmutatják nekünk, hogy az élet egyedül helyes útja az Isten útja, amelyen az ember méltóságot kapott. Kérjük imádságainkban a szentek közbenjárását, de elsősorban kérjük a mindenható Istent, hogy engedje közel hozzánk azokat a szenteket, akik meg tudnak bennünket szólítani, és akik az életükkel a mi életünk részesei lehetnek. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Műsorunk a 2023. november 23-ai adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen mai adásunk végéhez érünk. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, illetve megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Hamarosan kezdődik a kultúrkör. Műsorunk elején a 174 éve született Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére emlékezünk egy miskolci esemény kapcsán. Majd a Gárdonyi Géza Színház új bemutatójáról, a Lököttek című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádió műsora. Dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kardékánjával beszélgetünk. 3 óra 5 perckor megismételjük a segíthetünket. Műsorunkban Újházi Zsuzsanna címzetes rendőrfőtörzsőrmesterrel beszélgetünk, akit a Borsodabói Zemplén vármegye iskolarendőre címmel tüntettek ki a napokban. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Imádkozzunk, hogy azok az emberek, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az egyházat. Kedves hallgatóink, műsoraink szerkesztésében munkatársaink voltak. Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Turi Sarolta. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus egyik tanító körútján eljutott Názáretbe, ahol nevelkedett. Egyik szombaton szokása szerint elment a zsinagógába, és ott olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvének tekercsét adták oda neki. Széttekerte, és éppen arra a helyre talált, ahol ezt olvassuk, az Úr lelke van rajtam, fölkent engem, hogy örömhírt vigyek az egyszerű embereknek. Olvasom a Lukács evangéliumban. A bölcsesség olyan, mint valami fűszer. Ha hozzáadódik valamely önmagában sótlan, ízetlen erényhez, azt jó ízűvé teszi. Nem tartanám elhibázottnak, ha valaki így határozza meg a bölcsességet, a jónak az íze. Ezt az ízt vesztettük el már csaknem emberi nemünk keletkezésekor. Ahogy a szívünk ízlését megtámadta az őskígyó mérge, és elhatalmasodott bennünk a test érzéke, kezdett nem ízleni lelkünknek a jó, és egy másik ártalmas íz lopakodott belénk. Most már, a megváltás után, ismét a bölcsesség győz. Azokban a lelkekben, akikhez csak betér, legyőzi a rosszaságot, és amit az magával hozott, a rossznak az ízét, kiszorítja a jobb ízzel. Amint betér a bölcsesség, mindjárt kitűnik a bűnös kívánság ostobasága, s ezzel egyúttal megtisztítja értelmünket, gyógyítja, helyreállítja szívünk jó ízlését. Ha már meggyógyult az ízlés, újra ízlik a jó, ízlik maga a bölcsesség, aminél nincs is jobb a jó dolgok között. A Biblia szóhasználatában a bölcsember a jó ember. Ismételten feltűnik a Szentírásban a mondás, az Úr félelme a bölcsesség kezdete. Ez persze nem az Istentől való rettegést jelenti, hanem a figyelmes és szerető tiszteletet, melyel Isten parancsaihoz hajdítjuk akaratunkat. Az itt nem számít, hogy mekkora a tudásunk, hogy mennyi iskolát jártunk, vagy mennyi könyvet olvastunk el. Ha nem hajlunk Isten szavára, nem vagyunk bölcsek. Tanultak lehetünk, de nem bölcsek. Tanult ostobák. Istenünk, előtted minden szív nyitva áll, minden akaratot ismersz, és előtted semmi sem titok. Tisztítsd meg szívünk szándékait a Szentlélek kiáradásával, hogy tökéletesen szerethessünk, és méltón dicsérhessünk téged.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.